Üdvözlöm a hallgatókat! Ez a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja, a szerkesztő Ivádi Zsuzsa vagyok. A mai adás első részében foglalkozunk a nyári gyermektáborokkal, valamint a válásoknál gyakori ellennevelés problémájával, a lehetséges enyhítő megoldásokról. A második részben pedig az UNICEF egyik programjáról hallhatnak, amelyben két kis dínó mutatja be a magyar gyerekek és szüleik számára a távoli országokban élő gyerekek hétköznapjait. Tartsanak velünk! Rohamra számítanak a nyári gyermektáboroknál, miután a kormány csütörtökön engedélyezte ezek megrendezését. Akár órák alatt elfogyhatnak a férőhelyek, amikből eleve kevesebb van a járvány előtti időszakhoz képest. Részletek Varga Mónikától.
Az évek óta népszerű sport, angol és kalandtáborok mellett idén-nyáron katonai és jobbagyféltek és rajztáborban is tölthetik a szünidőt a gyerekek, ha bekerülnek. Hiszen miután a kormány csütörtökön zöld utat adott a gyermektáboroknak, roham várható a szervezőknél, mondta az Inforádiónak Tóth Béla, a táborfigyelő.hu gyermektábor összehasonlító portál vezetője.
Nem úgy napról napra, hanem inkább óráról órára fognak betelni táborturnusok, úgyhogy érdemes a szülőknek minél előbb elkezdeni tábort keresni.
A tülekedés azért is nagy, mert idén is jóval kevesebb tábort szerveznek, mint 2019-ben, azaz a járvány előtti utolsó évben. De nem csak iparkodni érdemes. A szülőknek azt is fontos megnézni, hogy hova küldik a gyereket, tanácsolja Tóth Béla.
Ez egy nagyon fontos információ lenne az idei évben, hogy mindenképpen legális tábort válasszanak a szülők. Amely táborok legálisan működnek, és mondjuk az előlegről kapunk számlát, és egy vállalkozó alapítvány vagy egyesület a tábor szervezője, ezek ugye a hatóságnál bejelentik azt, hogy tábort szerveznek, mert ez kötelező, és ellenőrzésre is számíthatnak. Azaz, ezen táboroktól elvárhatjuk mi azt, hogy minden egészségügyi és biztonsági szabályt betartanak.
A járvány miatt idén is szigorú előírásoknak kell megfelelnie a táboroknak. A rendezvény előtt például mindent fertőtleníteni kell, és meg kell győződni arról, hogy csak egészséges munkatársak és gyerekek vegyenek részt rajta. A betegeknek külön helyiséget, 300 fő felett pedig orvosi ellátást kell biztosítani. A plusz intézkedések és a nagy kereslet azonban a táborok többségénél nem hozott drágulást, mondja a táborfigyelő.hu vezetője.
Ez azt jelenti, hogy egy napközis tábor esetében nagyjából 30-33-35 ezer forint környékére kell satszolni az átlagárat, az ott alvós táborok esetében pedig 53-55 ezer forint közötti átlagdíjjal kell számolni. Viszont fontos tudni, hogy hatalmas az árolló. Nálunk a táborfigyelőnél a legolcsóbb ott alvós tábor az 26 ezer forintba került, a legdrágább ott alvós táborunk pedig közel 300 ezer forint.
Tóth Béla azt javasolja a szülőknek, hogy árérték alapján válasszanak tábort, azaz olyan elfoglaltságot keressenek a gyerekeknek, ahol a lehető legtöbb aktív programot, élményt biztosítják. A digitális oktatás és járványügyi korlátozások után ez különösen fontos.
Maradandó sérüléseket, párválasztási és kötődési problémákat okoz egy gyerekben az ellennevelés, mégis szinte valamennyi válásnál jellemző. Figyelmeztetnek a Szépen válj el válás központ szakértői. Varga Mónika arról is kérdezte Galambos Balázst, a központ alapítóját, és Herkules Mónika válási szakértőt, hogy miként csökkenthető a gyermeket ilyenkor érő trauma.
Az ellennevelés hátterébe általában lezárási, elengedési problémák és bosszúvágy szokott lenni. Gyakorlatilag ez már a házasság megromlásának a közepe vége felé is el tud indulni, úgyhogy az egyik fél elkezdi leépíteni akár tudatosan vagy nem tudatosan a párját a gyerek előtt. Lehülyézi, elhordja mindennek, mi használnak, teszetoszának akár egy férfit, vagy mondjuk olyanra is volt már példa konzultáción, elmondta nekünk egy férfi, hogy amikor a felesége az idegen férfival randevúzott, annak megmutatta a bizonyítékait a gyereknek, hogy az anyád az egy ilyen könnyűvérű valaki, tehát ez így már el tud indulni. Amikor megtörténik a válás, akkor ugye lesz egy nevelőszülő, illetve a különélőszülő, és azt kell mondjam, hogy ahogy általában a pénzzel a férfiak szokták a nőket sakban tartani, és nem korrektek egy harcos válásnál, az ellennevelés döntő többségében a nevelőszülők, azaz édesanyák szokták elkövetni, persze van, hogy a férfi is ezt viszonozza. Ezt lehet tudatosan, verbálisan végezni úgy, hogy szövetségessé teszem a gyermekemet, és a gyermekem lesz a legjobb barátom, és együtt búslakodunk, és apát együtt szívjuk, tehát felnőtt szerepbe beemeljük a gyereket, ezáltal agyon terheljük a saját problémánkkal. Illetve lehet nonverbálisan is folytatni az ellennevelést, ami pedig úgy zajlik le, hogy akár mondjuk egy kapcsolattartásnál, az átadás átvételnél nem jön ki a nevelőszülő, vagy pofákat vág a gyerek szeme láttára, hogy ez hová tud fajulni, hát egy egészen extrém elidegenedésig is fog tud fajulni, amikor a gyermek már elutasítja a különélő szülővel való kapcsolattartást.
Hogyan működik az ellennevelés, hogyha elég ideig csinálja az egyik szülő, akkor tényleg működik? Tehát hiába voltak jó kapcsolatban az apával vagy az anyával, sikerül a gyereket ellene fordítani?
Vannak olyan érzékeny időszakok a gyereknek az életében, amikor szinte teljes mértékben és viszonylag hamar átveszi a szülőnek az attitűdjét. Tehát bizony azt lehet mondani, hogy néhány hét, néhány hónap alatt, hogyha valaki ezt szisztematikusan, rendszeresen és napi szinten végzi, akkor meg lehet azt csinálni sajnos, hogy teljesen a másik szülő ellen tudjuk fordítani a gyermeket. És ugye pont az ellenkezője lenne a célkitűzés, amikor egy krízis helyzet van, hogy legalább a családnak az egysége érzelmi szinten az meg tudjon maradni a gyereknek a részére.
Nyilván a másik szülő is vesztes ilyenkor, de az igazi vesztes a gyerek. Ilyenkor maradandó sérüléseket szerez?
Sajnos sokszor csak 20-30 év múlva látszódik, akkor viszont nagyon karakteresen, hogy milyen visszafordíthatatlan, vagy nagyon nehezen visszafordítható károkat okoztunk a gyereknek az életében. Tehát itt lehet párválasztási probléma, kötődési probléma, identitásgondok, a családalapítással kapcsolatban azt tapasztalhatja egy ellennevelő szülő, hogy a 40-45 éves gyereke az képtelen, vagy nem hajlandó elköteleződni, nem születnek meg az unokák, nincsen házasságkötés a gyermeke életében, csak kudarc-kudarc után a párkapcsolatok tekintetében, mert olyan érzelmi szakadásokat lehet csinálni egy 3-4-5, de akár 10-14 éves gyereknél is, hogyha az ellennevelést valaki elköveti, ami sajnos a felnőtt életében nagyon karakteres módon meg fog jelenni, és bizony ez mindig negatív értelemben.
Ha ezt az ellennevelés dolgot mondjuk egy lánygyereknél nagyon erőteljesen csináljuk, és el is idegenítjük az édesapját, akkor létre tudnak jönni olyan párkapcsolatok, hogy mondjuk a 17 éves kislány bemutatja a 42 éves új párját az anyukának.
Mit tud tenni az a szülőpár, aki ellen hergelték a gyereket? Tud-e bármit tenni?
Igazából egyetlen egy lehetősége van annak a szülőnek, aki ellen nevelik a gyermeket, az, hogy türelmes legyen, szeretetteljes legyen, kitartson, és folyamatosan biztosítsa a gyereket arról, hogy ő elérhető és hogy ő van.
Ugyanúgy, mint ahogy a betegségek esetében, itt is úgy néz ki a dolog, hogy ha az elején elkapom, akkor sokkal nagyobb mozgásterem van, és sokkal hatékonyabb lehetőségeket tudok megfogni. Én olyan tanácsot tudnék mindenképpen adni, hogy ha felfedezi valaki, hogy ellene nevelik a gyermekét, akkor erősítse azokat a múltbéli jó élményeket, ami egyébként megvolt. Azért, mert azt fogja tapasztalni, hogyha elharapózik a folyamat, hogy a gyerek meg fogja tagadni azokat a múltbéli esetleg klassz nyaralásokat, kirándulásokat, minőségi együtt töltött időket, amik egyébként megvoltak. Tehát úgy fog viselkedni, mintha amnéziás lenne, mintha meg sem történt volna. És elébe tudunk menni, hogyha felfedezzük az ellennevelésnek a markáns jeleit, például azzal, hogy nagyon sok fotót vagy esetleg videót nézünk a gyerekkel, és megbeszéljük vele, kimondatjuk a gyerekkel, hogy bizony ez a kirándulás, ez nagyon klassz volt, amikor ott bicikliztünk és bőrigáztunk az erdőben, akkor az azért egy emlékezetes élmény a számunkra. Tehát ilyen egészen képi, vizuális elemekkel megerősíteni a múltbéli élményeket, ez egy nagyon hatékonyan működő technika, és annak a szülőnek, aki kutyaszorítós helyzetben van, hiszen tőle próbálja elidegeníteni a másik szülő a saját gyermekét, neki nagyon nagy szeretettel, tudatossággal és türelemmel kell ott lennie a gyermek mellett, mert nem lehet tudni, hogy a gyerek mikor nyújtja majd ki a kezét segítségért.
Galambos Balást, a Szépen Válj-el Válás Központ alapítóját és Herkules Mónika válási szakértőt hallották. Ez a Családi Hét. A gyerekek szeretnek levelet kapni, főleg ha két kedvenc mesehősük küld nekik egy messzi-messzi országból, és a postás dobja be hozzájuk. Az UNICEF Magyarország új programjában Berg Judit írónő ismert mesefigurái kelnek útra, a két kis dínó mutatja be a magyar gyerekek és szüleik számára a távoli országokban élő gyerekek hétköznapjait. A programra előfizető családok egy éven át havonta egy névre szóló levélcsomagot kapnak mesékkel, térképpel, képeslappal és kreatív feladatlapokkal. Berg Judit íróval beszélgettem a részletekről. Ez egy támogatás is amellett, hogy megismeréssel szolgál, de akkor megkérem Juditot, hogy kicsit meséljen nekem erről az UNICEF-es programról, ami a mesékkel, a dínók segítségével egy kicsit közelebb hozza a magyar gyerekekhez a távolabb vidéken élő gyerekeket.
Ez egy nagyon izgalmas kampány, amit tulajdonképpen az UNICEF talált ki, és akkor engem bevontak, én csatlakoztam hozzá. Azt találtuk ki, hogy az előfizetők, mert hogy itt a szülők előfizethetnek a gyereküknek arra, hogy minden hónapban, egy éven keresztül, tehát 12 hónapon át, minden hónapban kapjanak egy levelet a két kis dínótól. Ez egy személyre szóló levél, tehát a szülő, amikor előfizet a gyerekének, akkor megadhatja a gyerek nevét, és onnantól kezdve egy éven át a dínók név szerint a gyereknek fognak írni egy levelet, méghozzá minden hónapban a világ egy másik izgalmas országából, persze csupa olyan országból, ahol az UNICEF egyébként tevékenykedik. Az volt ezeknek a leveleknek a célja, hogy egyrészt egy nagyon vidám, izgalmas mese érkezzen a gyereknek levélformában. A két kis dínó mindig beszámol arról, hogy amikor elutaztak ebbe az országba, akkor ott mit láttak, mit tapasztaltak, milyen állatok éltek, és milyen gyerekkel találkoztak össze, aki hogyan él. Persze mindighez tényleg van egy mese, hogy nagyon változatos legyen ennek az egész levelezésnek a formája, illetve minden egyes hónapban a levélhez, a borítékba egy csomó más dolgot is be fogunk tenni. Egyrészt egy színes, izgalmas információs lapot az adott országról, ami még egy csomó jó kis infót tartalmaz. Rögtön a legelső levélbe küldünk a gyerekeknek egy dossziét, amiben gyűjtheti majd a levelek tartalmát, illetve küldünk egy nagy fekete-fehér világtérképet, amit Kőszegi Csilla illusztrátor, tehát a két kis dino mesekönyvek illusztrátora rajzolt. Ez egy olyan térkép, amit a gyerek kedvére színezgethet, bejelölheti rajta, hogy a két kis dino már honnan ért neki levelet. A mappába pedig nem csak gyűjtheti a már megkapott leveleket, hanem van egy kis útlevél is számára, ahova beragaszthatja az adott országnak a pecsétjét, a zászlaját, mert hogy matricákat is küldünk a csomagban, és ezen kívül még küldünk mindenféle izgalmas feladatokat is, amiket megoldogathat. Egy picit mindig a feladatok kapcsolódnak ahhoz a meséhez, meg ahhoz a helyhez, ahonnét a dínók a levelet írtak. Szóval igazából ez egy elég komplex csomag, amit azt reméljük, hogy a gyerekek nagyon nagy örömmel fognak várni. Ennek tényleg nem titkolt célja a szórakoztatás mellett az is, hogy a gyerekeket tanítsuk, megmutassuk nekik, hogy milyen a világ többi része, megmutassuk, hogy milyen életet élnek a kortársaik, hányféle különböző helyen, hányféle módon élik a világukat a gyerekek, de közben ez az előfizetési akció egy az egyben az UNICEF munkáját támogatja. És azt gondolom, hogy ebből talán nem is érdemes titkot csinálni, hanem klassz dolog a szülőknek beszélgetni a gyerekekkel arról, hogy bizony vannak olyan országok, olyan helyzetben levő gyerekek, akiknek nehéz, mert éppen kevés az ivóvíz, vagy éppen túl sokat esik az eső, és időnként elmossa a falut az ár, vagy éppen nem jutnak oltáshoz, mert bent laknak a dzsungelben. De hogy van egy szervezet, aki segít nekik, és gyakorlatilag azzal, hogy mi most ezeket a leveleket kapjuk, előfizettünk, ezáltal azt segítjük, hogy ez a szervezet tudja a gyerekek életét javítani.
Merre barangol ez a két kis dínó, mely országokból kaphatnak a gyerekek levelet és úti beszámolót?
A legelső levél az tulajdonképpen az egész kerettörténetet indítja el, mert akkor a dínók New Yorkba mennek, és ott egyébként a Bronxi állatkertben mindenféle izgalmas dolgok történnek velük, de megismerkednek az ENSZ székházon belül az UNICEF egyik munkatársával, aki mesél nekik erről a szervezetről. Tehát az első levél az még New Yorkból jön, ami talán kevésbé egzotikus, de utána sorra kerül Madagaszkár, India, Nepál, a Fülöp-szigetek, Mozambik, Elefántcsontpart, Brazília, Banglades, most nem tudom, így hirtelen próbáltam felsorolni, valószínűleg nem mondtam a többi 11 országot mindent, tényleg igyekeztünk minél változatosabbá és színesebbé tenni ezeket az úti célokat is, ahova a dínok mehetnek.
Ehhez Judit kapott háttéranyagot, hogy melyek azok az ismeretanyagok, amiknek ezekben a levelekben benne vagy érdemes benne lenniük, és egy kicsit talán az ottani mesevilággal is ismerkedett? Ez hogy történt itt a kutató
Igen, ez egy nagyon összetett, közös munka volt, mert miután megbeszéltük, hogy egyáltalán mi legyen a keret, az UNICEF munkatársai találták ki, hogy mely országokról volna érdemes írni. Én mondtam, hogy ha lehet, akkor ne pont 12 ország legyen, hanem legyen egy picivel több, hogy választhassak én is, mert azért nekem sem mindegy. Tehát lehet, hogy valamelyik ország borzasztóan megindít, vagy nagyon, nagyon inspirál, és lehet, hogy van olyan, amelyik végül is kevésbé. De hogy az UNICEF összeállított egy, nem tudom, 14-15 országból álló listát, és mindegyikhez összeszedtek háttéranyagot magáról, az országról is, arról is, hogy az UNICEF pontosan milyen munkát végez, és mindig volt egy-két gyerek, akinek a személyes történetét is a rendelkezésemre bocsátották. Tehát én tényleg elolvashattam, hogy akkor Brazíliában a Veronika nevezetű lány milyen körülmények között él, és hogy tanul az őserdőben, és mivel foglalkozik az a törzs, aminek ő a tagja, és akkor utána én már a kedvemre alakíthattam a történetet. Többnyire én is utána néztem, tehát az UNICEF-től kapott anyagon túl, még fölmentem a netre, és keresgéltem ezt, azt. Fotók által inspirálódtam, utána olvastam az adott ország kultúrájának, kerestem valami jellegzetességet, amit még bele tudok szőni. Tehát igazából ez sok-sok hónapon át tartó, nagyon komoly munka volt, és én borzasztóan belelkesedtem, tehát azóta is utazási lázban égek, és mindenhova menni szeretnék.
Szerintem Judit egyike volt azon kevés embereknek, aki utazhatott az elmúlt időszakban, legalábbis, hogyha így fejben, vagy így a fantázián keresztül.
Fejbe bejártam a világot.
Beszélgessünk erről a két kis dínóról, őket ugye úgy hívják, hogy Trikó és Nyam, valószínűleg, hogy több hallgató, vagy több hallgató gyermeke ismeri már ezt a két kis dínót, de aki nem, kik ők? Mit lehet róluk tudni? Milyen személyiségük van, milyen jellemmel vannak ők felruházva?
Ez a két kis dínó tulajdonképpen nem friss figura, mert szerintem most már lassacskán 10 éve, hogy megjelent az első róluk szóló mesekönyvem. Annak idején még Bori lányom, aki most már 18 éves, óvis korában ő kérte, hogy meséljek neki pici dínókról, méghozzá olyanokról, akik nagyon harapósak, és nagyon cukik, és nagyon picik. Bori akkor nagyon nagy dínólázban égett, és paleontológus akart lenni, úgyhogy teljesen érthető volt ez a vágya. És én akkor találtam ki ezt a két kis dínót, akik eredetileg a zsírkrétakorban élnek, és Trikó, ő egy triceratops, aki teljesen normál méretű triceratopsnak született, viszont megeszik ott a zsírkrétakorban egy bogyót, amitől összezsugorodik egészen picikére mobiltelefon méretűre, és ekkor ismerkedik meg Nyammal, aki egy T-rex kölyök, ő viszont sajnos ilyen picinek született, az anyukája lerakott egy csomó nagyméretű T-rex tojást, és a végére még pottyantott egy tyúk tojás méretűt, és szegény kis Nyam ebből bújt ki, úgyhogy az apja hallani sem akar róla, a családja kitagadta, és ez a két kis dino barátságot köt, és elhatározzák, hogyha volt egyszer olyan bogyó, amitől össze lehetett zsugorodni, ők majd megkeresik azt a bogyót, amit meg lehet nőni. Elindulnak csak a kalandjaik során, picikét esetlenek, picit szerencsétlenek, minden esetre rájönnek arra, hogy a vulkánok segítségével lehet utazni. Igazság szerint ők eredetileg nem utazni akarnak, de így hozza a sors, mert pont amikor fölkapaszkodnak az egyik vulkán peremére, hogy belekiáltsák a kráterbe a kívánságukat, miszerint, hogy nőjünk nagyra, a vulkán éppen akkor tör ki, és a kitörés okozta rémületben, nem azt kiáltják, hogy nőjünk nagyra, hanem azt, hogy tűnjünk innen. És a vulkán teljesítik a kívánságukat, és így kerülnek a következő mesekönyvre már Budapestre a 21. századba, de aztán bejárják a középkort, Kolumbusszal felfedezik Amerikát, eljutnak Kréta szigetére az ókorba, és ott találkoznak a Minotaurusszal. Szóval ez egy működő sorozat, aminek ráadásul hamarosan várható a 6. része, aminek az lesz a cím, hogy két kis dino és a honfoglalás. Tehát, hogy én ezt a sorozatot írom, és hál' Istennek nagyon szeretik a nagyovisok meg a kisiskolások. Úgyhogy azért is gondoltuk az UNICEF-fel, hogy érdemes volna olyan mesefigurákat bevonni ebbe a kampányba, akiket már sok magyar gyerek ismer, meg akiknek úgymond sok rajongója van. Egyébként ennek a kampánynak van egy eredeti verziója Nagy-Britanniában, ahol Paddington Matko, tehát szintén egy ismert és kedvelt mesefigura ír képeslapot az előfizető gyerekeknek.
Ugye úgy van, hogy itt egy évig, tehát minden hónapban kapnak egy levelet, tehát 12 levelet kapnak majd a gyerekek a dínóktól, az úti beszámolójukról. Bármikor ez elindulhat, tehát hogyha valaki most májusban azt mondja, hogy ez egy érdekes dolog, következő év májusáig kapják a gyerekek a leveleket?
Így van, tehát minden hónap utolsó munkanapján postázzák a csomagot, tehát hogyha most májusban előfizet, akkor május utolsó munkanapján az UNICEF feladja az első levelet, és ő azt június, mit tudom én, másodikán vagy harmadikán készhez fogja kapni, és onnantól kezdve egy éven keresztül minden hónap első valamelyik napján meg fog érkezni ez a csomag. És tényleg ott lesz benne a levél. Ja, amit nem is mondtam, hogy még külön az a gyerek, aki szerepel a mesébe, ő még képeslapot is küld a dínóknak, ez is benne lesz a borítékba. Szóval tényleg állati sok ötletet, és nagyon-nagyon sok gondolatot sűrítettünk egybe. És ráadásul még egy dolog bekerült ebbe a borítékba. Lesz egy olyan levél is, ami a szülőnek szól, bár nagyon vigyáztunk arra, hogy úgy fogalmazzuk meg, hogyha esetleg a gyerek olvassa el, akkor se rémüljön meg, vagy ne legyen ez sokkoló, de ebben a felnőtteknek szóló levélben a szülőket tájékoztatjuk arról, hogy az UNICEF milyen munkát végez, hogy mi mindenre fordítják azt az összeget, ami befolyik többek között ebből a kampányból is. De az egész úgy van megfogalmazva, úgy tálaltuk, hogy tényleg egy gyerek számára is teljesen emészthető és tiszta, de valóban lehet róla beszélgetni utána, hogy hányféle módon van szükség a segítségre.
És előreláthatólag meddig tart ez a kampány?
Most mi úgy beszéltük, hogy nagyjából 2 éves lefutásra számítunk, tehát biztos lesznek, legalábbis nagyon reméljük, hogy lesznek sokan, akik már most rögtön, akár májusban, akár júniusban előfizetnek. Lehet, hogy mások később csak nyáron értesülnek róla, vagy ősszel az iskola kezdéskor szeretné, tehát hogy szerintem a következő egy év során bármikor elő lehet fizetni, és akkor utána egy éven át jönnek ezek a levelek. Tehát most egyelőre nem állapítottunk meg egy határt, amikor mindenképpen lezárul a kampány. Én inkább abban bízom, hogy olyan sikeres lesz, hogy esetleg az érdeklődésre való tekintettel csinálunk még egy évadot belőle.
Berg Judit írót hallották. Ezzel a Családi Hét az Inforádió családi magazinja véget ért. A műsort az interneten is meghallgathatják honlapunkon az infostart.hu címen. Búcsúzik a szerkesztő Ivádi Zsuzsa, viszont hallásra!